Augusztus 10-e, Death Horse, Alaska Air Taxi irodája, délelőtti bejegyzés. Nagyon rossz a hangulat. Tegnap néha még igyekeztünk kedélyesen felfogni a folyamatos csúszást, de most már vérre megy. A szezon elkezdődött. Ma már puskával a zsákunkon kellene a kosokat keresnünk a hegyekben. Ehelyett még mindig a légi taxisok vendégszeretetét élvezzük. Keveset beszélgetünk már egymással, nincsenek tréfálkozások. Mindenkit saját gondolatai kötnek le. A nagy koscsigák képe lassan halványodik fejünkben. Aki vadászik, az tudja azt, hogy soha senki nem adhat garanciát a sikerre. A vadászat szerencse nélkül nem működik, sok vadász talán ezért is babonás. Ami viszont tényleg kiábrándító, hogy most esélyünk sincs a sikerre. Puskát sem fogtunk a kezünkbe. Én például most sem tudom pontosan, hol van az én fegyverem, de ezügyben Petra megint megnyugtatott. A helyzetemmel ellentétben a puskámmal elvileg minden rendben van. Nincs lehetőségünk arra, hogy megpróbáljuk, nem tudunk elfáradni. Semmit sem tudunk azon kívül tenni, hogy a falat bámuljuk. Időnként azért kinézünk az esőbe is. Érdekes módon, ma reggel, mintha jobb lenne az idő. Az eső is szorványosabb, melegebb is van, a szél sem fúj. Ez a javulás az egyetlen reményünk. Sajnos Kevin Campbellből nem érkeznek ilyen jó hírek. Ott havazás volt, most is havasak a kifutópályák. Százszor is megkérdeztük Bob pilótát, mikor próbáljuk meg. Csak a karját tárja szét, és az ég felé néz. Dalféle vadjú és karibú vadászatát tervezzük a Brooks Range-ben. Ezért jöttünk ide. A Brooks Range, vagy magyarosan Brooks-hegység, tulajdonképpen a Sziklás-hegység legészakibb nyúlványa. Teljes egészében a sarkvidéken terül el, keleti csúcsai elérik a 2700 métert. Teljes hossza meghaladja az 1100 kilométert, legmagasabb pontja a Mount Chamberlain a maga 2749 méterével. Nevét 1925-ben Alfred House Brooks után kapta, aki a United States Geological Survey vezető alaszkai geológusa volt 1903-tól 1924-ben bekövetkezett haláláig. Ez az észak-amerikai kontinens legelhagyatottabb vidéke. Állítólag a dalféle vadjú legjobb vadászterülete. Ha már vadjúra szeretnénk vadászni az amerikai kontinensen, azt javaslom, nézzük át a lehetőségeket. Észak-Amerikában mindösszesen kétféle vadjúfaj él. Lehet, hogy ez most sok vadásztársamat meglepi, de így van. Az egyik a vékony szarvújú, Ovis dalli, amelynek két alfaja, a dalféle vadjú, angolul dull sheep, Ovis dalli dalli, és a stone sheep, Ovis dalli stony. A másik faj a vastag szarvújú, angolul bighorn sheep, Ovis canadensis, amely viszont három alfajjal rendelkezik. Rocky Mountain bighorn sheep, Ovis canadensis canadensis, California bighorn sheep, Ovis canadensis californiana, és desert bighorn sheep, Ovis canadensis nelsoni. Én a következő napokban tehát a vékony szarvújú, dalféle vadjuk változatára szeretnék vadászni, már ha egyszer ebben az életben sikerül elhagynom Death Horse-t. Mint azt más állatfajoknál is tapasztalhatjuk, az alfajok élőhelyei a vékony szarvújú esetében is fedik egymást. A stone sheep sokféle színvariációban fordul elő, és termetesebb a fehér ruhás dull sheepnél. Ez megkönnyítheti az azonosítást. Az SCI-nak azonban pontosan és világosan el kellett különítenie a két alfajt, ezért a következő szabályt tekinthetjük általánosnak. Dull sheepnek minősül minden olyan vékony szarvú, amelynek szőrzete tisztán hófehér a farka kivételével, ahol megengedett a fekete szín jelenléte. Ha egy vékony szarvú a farkán kívül bárhol másutt a fehértől eltérő színt mutat, akkor az automatikusan stone sheep. Ez a szabály egyébként összhangban van az amerikai vadászati hagyományokkal, már az SCI előtt is így különböztették meg a vadászok a két alfajt. Jelenleg Alaszka Jú állományának mintegy 67%-a teljes védelem alatt áll különböző nemzeti parkokban, a fennmaradó területeken pedig elsősorban dalsípre vadászhatunk. Az alfaj az elnevezését egyéb iránt 1884-ben kapta egy amerikai zoológustól bizonyos William H. Dalltól. 1 méter körüli marmagassága körülbelül 82-85 kilós testsúllyal párosul, természetesen a nőstények kisebbek. Fehér szőrzete miatt könnyen észrevehetjük sziklás terepen, de csak nem lehetetlen meglátni, ha havas környezetben van. Szarva általában teljes kört ír le. A szakirodalom szerint a szarv felépítése hasonlatos a többi észak-amerikai juhféle szarvához, bár ez nekem nem sokat mond, mert még életemben nem láttam igazán közelről észak-amerikai juh trófeáját. A dalsíp vadászata, mint minden hegyi vadászat, kemény dió. Bár egy hegymászó barátom szerint nehéz hegy nincsen, csak nem megfelelően felkészült mászó. Minden edzés kérdése, és ez egy nagy igazság. Én mindig sokat sportolok, gyúrok, bringázom, rohangálok, ordibálok, lövöldözök, de az elmúlt 3 hónapban egyszerűen brutálisan keményen edzettem. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy bármiféle felkészülési hiányosság rontsa vadászatom esélyeit, vagy tegye nehezen élvezhetővé az élményt. Lila fejjel lihegő, pulzusát megnyugtatni képtelen vadász nem csak saját szórakozását rontja el, de nehéz helyzetbe hozza kísérőjét is. Külön aggaszt az, hogy ez a testpedés nem tesz jót a kondíciómnak. A szállodában van egy edzőterem, de nem merek elkezdeni edzeni, mert Bob bármikor kiadhatja a menetparancsot. Ezzel együtt azoknak sem érdemes megijedni a dalsíp vadászattól, akik nincsenek barátságban a mindennapi edzéssel. Állítólag még ez a vadászat számít a legkenyebbnek az észak-amerikai vadjúvadászatok közül. A valós nehézségeket majd a következő néhány nap gyakorlata mutatja meg. Csak indulnánk már. A karibu elnevezést, ahogy én tudom, Széchenyi magyarosította karibura, és a mai napig ezen a néven emlegetjük a rénszarvas amerikai változatának vad példányait. A rénszarvas nagyjából 3000 éve szolgálja az embert Eurázsiában és Alaszkában is megtalálható. Ide Szibériából importálták a 20. század elején háziasított állat, és nem tévesztendő össze a vadon élő őslakos fajtárssal, a karibuval. A karibu igazán egyedi szarvas. A nőstény is visel agancsot, igaz, ez körülbelül 25-50%-kal kisebb, mint a hímeké. Érdekes módon az északi területeken élő nőstények szinte minden esetben viselnek agancsot, míg ha délebre utazunk, a tehenek fején egyre ritkábban látjuk ezt a csontképződményt. A karibuk a közepes méretű szarvasok közé tartoznak, a maguk 100-140 cm-es marmagasságával és 120-270 kilós testsúlyukkal. Ezek a szarvasfélék híresek mozgékonyságukról. Szinte egész nap jönnek-mennek. Az északi karibu csoportok akár több ezer mérföldet is vándorolnak tavasszal és ősszel a kedvezőbb klíma és a jobb táplálék reményében. Pedig igazán nem válogatós, amilyen növényi részhez hozzájut, azt meg is eszi. Vélhetőleg ezért is tudott fennmaradni a barátságtalan északi vidéken. Látása gyatra, hallása meglehetősen jó, szaglása viszont köztudottan elsőrendű, kiváló. Ezt jó szem előtt tartani, ha karibura vadászunk. A megfelelő szél ennél a vadászatnál különösen fontos. Ha megriasztja a vadász, a karibu akár 50-55 kilométeres sebességgel is repeszt, bár ezt a sebességet csak rövid távon tudja tartani. Sűrű szőrzete kettős funkcióval bír. Egyrészt a nagyon sűrű, tömött bunda védi a zord környezet hatásaitól, a karibu igazi sarkvidéki túlélő. Másrészt az üreges szőrszálak segítik a víz felszínén tartani a testet. Ezek után nagy meglepetést nem okoz, hogy jó úszó. Természetes ellenségének szinte kizárólag a farkas számít, mert csak a farkas falka képes a gyors, hosszú és kiváltképp jól szervezett üldözésre, ami egy kifejlett karibú elejtéséhez szükséges. Ez a szarvas Észak-Amerikában kicsit olyan, mint nálunk az őz, mindenki nagyvadja. Kedvező áron, széles földrajzi elterjedés mellett vadászhatnak rá amerikai sporttársaink, azok is, akiknek államában nem fordul elő ez a szarvasféle. Trófeájából valóban látványos fejpreparátum készíthető. Vadászata kifejezetten könnyű, legalábbis más észak-amerikai szarvasfélékkel összehasonlítva. Mai állományát 2,3 és 2,8 millió közé teszik, ami elmarad az európai telepesek érkezése előtti 3,5 milliósra becsült egyedszámtól, de több mint kétszerese az 1971-es évet jellemző 1,1 milliós számnak. Mire ezeket a sorokat leírom, a hőmérséklet ismét visszaesik. Itt 2 Celsius fokot mérnek. Kevikkemben elkezdett havazni. Petra leveleket írogat, igyekszik csillapítani a kedélyeket. Mindenki nyugodt azokon kívül, akik egy kisebb vagyont fizettek ezért a 10 napért. Nekik fogytán van a humoruk, magamat is beleértve. Arra is gondolnom kell, hogy ha egyszer eljutunk a vadásztáborba, akkor hogyan tudok majd onnan visszarepülni? Úgy tűnik, rossz idő esetén 2-3 nap várakozással kell számolnunk. Az pedig teljesen biztos, hogy augusztus 20-ára Anchorage-ba kell érjek. A teljes expedíciómat azért nem szeretném elveszteni a dalféle vadjú miatt. Ma 10-e van. A lehető legjobb esetben 12-én tudom elkezdeni a vadászatot, de ehhez az kell, hogy holnap elérjem a tényleges vadásztábort. Ez azt jelenti, hogy az alaptáborban, ez lenne ugye az elérhetetlennek tűnő Kevik Camp, egy napot sem töltünk, hanem azonnal repülünk tovább. Egyfolytában a weather.com-ot és a Google Földet nézzük. Nyugatról, északnyugatról fúj a szél. Abban bízunk, hogy lassan kiszorítja a felhőket Kevik fölül. Az újabb jelentés szerint egyelőre Kevik felett erősödik a havazás, és sűrűsödik a köd. Időm van bőven, netezek, olvasgatom a naplómat, és időnként megkérdezem Bobot, hogy mikor indulunk. Nagy darab benszülött inuit rövidgatyában és a rövidújjúban mászkál odakint. Már attól is fázni kezdek, hogy nézem. Augusztus 10-e, délutáni bejegyzés. Halvány reménysugár. Kevik Camp jelenti, hogy a felhők feljebb húzódtak, most már 150 méter magasan járnak. A hőmérséklet mínusz 8 Celsius fok. Ezzel Kevik Camp a legrosszabb időjárású terület a környéken. A Brooks Range területén mindenfele pluszban jár a hőmérő, egyedül ott van erős fagy. Ezek olyan értékek, amelyre a pilótánk azt mondja, határeset. A hideggel neki nincs baja, de a felhők mehetnének feljebb is. Ha a körülmények nem romlanak, akkor elképzelhető, hogy nekivágunk. Ez a Death Horse környéki időjárási változásoktól függ. Kissé sokallom a hideget. Sem én, sem mások nem ilyen időjárásra készültünk, különösen nem arra, hogy ekkora hidegben sátrazzunk. Jól fel kell majd öltözni a hálózsákokban. Azért reméljük, amilyen gyorsan romlott az idő, olyan gyorsan fog melegedni. Petra azzal próbál minket nyugtatni, hogy egy csónakban evezünk. Ebben teljesen igaza is van. Csak nem mi vettük volna a jegyeket abba a csónakba. Az alaszkai kosvadászok feladják a várakozást. Hazamennek Vasillába. Greg továbbra is Battlesben rostokol. Nem tud felszállni. Augusztus 10-e, Alaszka, Kevik Camp vadászati alaptábor, esti bejegyzés. A legkedvezőbben alakultak a délután eseményei. 5:30 magasságában Kevik Camp további időjárás javulásról tájékoztatott. Bob pilóta a felszállás mellett döntött. Első kísérletre megtaláltuk Keviket. Sikeresen leszálltunk, és leesett az állunk. Ennél különösebb és különlegesebb települést még sosem láttam. Az egész egy képzeletbeli holdbázisra hasonlít leginkább. Eredetileg az olajmezők felkutatására indított expedíciók támaszpontja volt. A felderítők ma is szívesen használják, mert Death Horse nem felel meg ennek a feladatnak. Mint azt a mi példánk is mutatja, bár Death Horse csak 85 kilométerre van, de még nyáron is bizonytalan az elérése. A kutatóknak pedig olyan bázisra volt szükségük, amely közvetlenül a Brooks Range mellett van, a hegység melletti olajmezőket a támaszpontról bármikor biztosan elérhetik. Mi csak örülhetünk ennek, hiszen mostanában kutatókon kívül főleg a Brooks Range-be tartó vadászok használják Keviket, és élvezik a kényelmét. Ez nem egy egyszerű tábor, hanem egy valóságos kisváros. Az olajosok tényleg nem sajnálták a pénzt akkor, amikor létrehozták. Kevés utánpótlásra szorul, jó részt önellátó, illetve az ide szállított nyersanyagokkal dolgozik. Egy igazi sziget a végtelen alaszkai tundra vidéken. Kétféle épületből áll, már ha szabad ezt a szót használni ezekre a fura képződményekre. Az egyik típus a lakó, a másik pedig a kiszolgáló épület. A lakóegységek lánctalpakra szerelt konténerek, amiket annak idején valószínűleg télen vontattak ide a messziségből. Lánctalpaikat meghagyták arra az esetre, ha esetleg mozgatni kellene őket a táboron belül. Hernyótalpas traktor várja, mikor kell valamelyik konténert arrébb húzni. A lakókonténerek belül emeletes vagy egyszintes ágyakkal felszereltek, és a körülményekhez képest meglepő kényelmet kínálnak a lakóknak. Fűtés, kis íróasztal, villany, az ágyak felett saját éjjeli lámpa mindegyikben van. A kiszolgáló és társasági épületek nagyméretű katonai sátrak, amelyeket állandó tartózkodásra alakítottak át. Sima deszkapadlót, kempingszékeket kaptak, és természetesen fűtöttek. A tábor áramellátásáról elsősorban nagy teljesítményű akkumulátorok gondoskodnak, amelyeket generátorok töltenek. A kiegészítő energiaellátás egy mini szélerőmű feladata. Mostanában tervezik egy fejlett napkollektor beszerzését. Tényleg modernnek kell lennie, ha napfényből elektromos áramot szeretnének előállítani egy olyan területen, ahol nem süt a nap. Keviknek van saját mosodája, szárítógéppel és többféle mosószerrel, van zuhanyozója, és ha a vendég törülközőjét esetleg otthon felejtette volna, itt azt is kap. A tábor körüli munkákat két Bobcat traktor látja el, ezzel tartják karban a leszálló pályát is, ami mindjárt a tábor mellett fut. A leszálló gépek a főtérre szoktak bekanyarodni. A kis repülőtéren senkinek nem kell aggódnia amiatt, hogy a konténerig tartó legfeljebb 50 méteres utat hogyan teszi meg csomagjával. A leszálló utasokat járó motorral várja az ATV, amelynek az utánfutójára tehetjük a csomagunkat. A közösségi sátor egyben az étkező is, ebből nyílik a konyha. Itt Susan, a tábor parancsnoka, a korlátlan úr, a férfiak csak láb alatt vannak. Vele jobb nem tréfálni, a bejárati ajtó mellett lóg műanyag Savage esőpuskája 30.06-os kaliberben bevetésre készen. Szemtelen medvék távoltartása a fő feladata. Susan nővérével mindent helyben süt-főz. A konyha az összes szükséges eszközzel és berendezéssel kellően felszerelt. Megérkezésünkkor hatalmas tál frissen készült meleg étellel vártak minket. Egy biztos, ameddig itt vagyunk, nem fogunk éhezni. Az étkezőben 6 asztal mellett egyszerre 24 ember tud helyet foglalni. A sátor fala mellett végig polcokat és szekrénykéket látunk, amelyek snackkel, rágcsálnivalóval vannak megpakolva. Gyümölcsök, műzlik, csokik, olajos magvak kelletik magukat a lakóknak. Minden önkiszolgáló, bárki bármiből étvágya és kedve szerint vehet. Két nagy kondérban folyamatosan forró víz van, kávé, teja és kakaó készítésére. A hűtő rogyásig rakva különféle üdítőkkel. Sajnos sör nincsen. Műholdas telefonon és rádión tartják a kapcsolatot, ezen kívül a közösségi sátorban, láss csodát, vezeték nélküli internetes kapcsolatot használhatunk. mindenféle felár nélkül. A jeladó viszont elég erős lehet, mert még saját lakó konténeremben is veszem a jelet. Maga a router pedig műholdon keresztül tartja a kapcsolatot a világhálóval. Ennél nagyobb luxust a vadonság közepén elképzelni is nehéz. A lakó konténerembe belépve nagyon kellemes meglepetés fogadott. Egy keki színű 1750-es beli fegyverdoboz. Utoljára az Anchorage Hilton bejáratánál láttam, amikor alaszkai megérkezésem napján Andynek odaadtam. Onnan postán és repülőn valahogy végül is ide jutott. Ez a fő. A többi mellékes. Nézzük, mi van benne, hiszen remélhetőleg a nem túl távoli jövőben használatba veszem. A kiindulási alap, mi más is lehetne, Blazer R93-as, ebből is a professional változat. Műanyagtus, további elasztikus szintetikus, a biztos fogás segítő betétekkel az előagyon és a pisztolymarkolatnál. Ezek a beépülések valósággal ragadnak a kézhez nedves körülmények között, és az eső errefelé bizony nem ritkaság. Ennél több műanyagot a mai technológia mellett nehéz puskán elképzelni, így nagyon is megfelel ízlésemnek. Az időjárásra érzéketlen, szintetikus agyazás valószínűleg a legjobb választás, ha Alaszkában szeretnénk vadászni, bár nekem még otthon sincs fatusájú fegyverem. A fa anyagú tus egyszerűen nem illik hozzám, mindig is idegenkedtem tőle. Nem igyekszem senkit meggyőzni a műanyag agyazás praktikumáról, mert úgy vélem, egy fegyver esetén a legfontosabb ismérv az, hogy tetszen a tulajdonosának. Egy konzervatív szemléletű vadász elé hiába tennénk a létező legmodernebb kompozittussal szerelt puskát, és hiába bizonygatnánk nem kevés számú előnyét az elegáns diógyökér agyazással szemben, bizonyosan sosem tudnánk meggyőzni arról, hogy azt megvegye. Ő Alaszkába is old school fatusával érkezne, és nem zavarná, hogy sokkal több időt kell karbantartással foglalkoznia, hazautazás után pedig esetleg szakembernek kell a vadászat nyomait eltüntetni a fáról. A maga szempontjából szerintem teljesen igaza van. Ez egy személyes döntés. A fegyverválasztásban szinte korlátlan szakirodalom nyújt segítséget azoknak, akik a megszokottól idegen körülmények között ismeretlen fajokra szeretnének vadászni. A sok tanács között azonban gyakran elvész az, ami véleményem szerint a legfontosabb. Azért vadászunk, mert szeretjük a vadászatot. Ezért bármit, amit a vadászathoz választunk, elsősorban saját magunknak vesszük, nem a környezetünknek vagy a vadász haveroknak. Nem szabad másokat lenézni és kirekeszteni azért, mert személyes ízlésük és választásuk eltér a miénktől. A vadászok közössége a társadalom más szegmenseihez hasonlóan egyre színesebbé válik, elnézőnek és türelmesnek kell lennünk egymással szemben. Biztos vagyok abban, hogy kivétel nélkül mindenki jobban lő azzal a puskával, amit szeret, mint azzal, amire környezete jó tanácsnak szánt, enyhe erőszakkal rábeszéli. Aki azt gondolja, hogy a jó vadászt a rossz vadásztól, a ruházata és a fegyver agyazása különbözteti meg, az rosszul informált. Fa vagy műanyagtus, lódenkabát vagy digitális terepminta, kackiás zergetollas kalap vagy halálfejes baseball sapka, bármelyik választás esetén lehetünk még etikus és eredményes vadászok. Az amerikai vadászok nyitottságára hadd írjak egy rövid példát. Az általános alaszkai vadászati engedélyt az Alaska Department of Fish and Game internetes oldalán vásárolhatjuk meg. Itt a jövőbeli alaszkai vadász könnyebb azonosíthatósága véget, többek között kérik az engedélyvásárló hajszínét is. A szokásos hajszíneken kívül megadhatjuk akár a kék, lila, rózsaszín, szürke, piros vagy narancssárga színt is. És ezt itt komolyan is veszik. Úgy vélem, nem az a fontos, hogy hányan jelölik be a narancssárga hajszínt, vagy mennyi olyan vadász van, akik ténylegesen ilyen színű hajjal érkeznek az államba, hanem az, hogy a hivatalos állami oldal fenntartói szerint, ameddig valaki betartja a vadászati törvényeket Alaszkában, addig teljesen mindegy, hogy barna vagy narancssárga hajszínnel keresi a medvét. Hozzám nagyon közel álló vélemény és gondolkodásmód. Uff, én beszéltem. A kaliber választásnál számomra természetes módon az öreg 30.06-osra gondoltam először, mert Willen ezredes óta tudjuk, egy 30.06-ost sosem hiba választani. Ezzel a kaliberrel többszörösen végigvadázták a világot, nincs olyan vadászható faj, aminek egyede ne került volna terítékre a veterán Springfield-el. Hosszas tanakodás, egyeztetés és számolgatás után azonban mégis arra jutottam, hogy a 30.06-os nem a legjobb megoldás. Expedícióm során fogok a hegyekben vadászni, ahol 350 méter feletti lövésekre is fel kell készülnem. De vadászati céljaim között szerepelnek 500 kilót bőven meghaladó tömegű vadak is. Ezért, ha a 30.06-os kalibert választom, akkor minimum két különböző lőszert kellett volna hoznom. Egy kis lövedék tömeggel rendelkező, viszonylag magas BC értékűt a hegyi vadászatokra 9,7 g körüli tömeggel, és egy minimum 11,7 g tömegűt, vagy kicsit nehezebbet, az igazi nagyfiúknak. Ez járható út, de feleslegesen túlbonyolítja a szervezést és a vadászatot. Terepen pedig mindig az egyszerű megoldások működnek. Kétféle lőszerhez kétféle céltávcsőbeállítás, esetleg két különálló távcső szükséges. Én egyiket sem szerettem volna felvállalni. Ráadásul a helyi törvények szerint repülőre legfeljebb körülbelül 5 kiló angol száz mértékegységből kerekített értéktömegű lőszert lehet felvinni, ez a gyakorlatban 5 doboz lőszert jelent. Így hozhattam volna 2 doboz könnyű lövedékkel és 3 doboz nehéz lövedékűvel szerelt lőszert. Murphy vadászati törvénye szerint pedig egészen biztosan abból a lövedéktípusból fogytam volna ki, amire éppen szükségem van. Más kalibert kellett tehát választanom. A Blaser R93-as kaliber választék a mód felett széles, így lehetőségben nem volt hiány. A végső választásom a 300-as Winchester Magnum kaliberre esett, amely Kovács László szavaival élve ugyanarra jó, mint a 30.06-os, csak a hatásos lőtávolság tolódik ki. Választhattam volna a 300-as Wetherby Magnumot is, de szerintem egyáltalán semmi értelme nincs egy 30-as átmérőjű lövedéket ilyen őrületes sebességre gyorsítani. A Winchester lőszer becsapódási energiája hosszú távon is elég arra, hogy szinte bármit ledöntsön, ami él és mozog a földön. Bár a Wetherby laposabb röppájával bír, hosszú távú lövéseknél általában ennél a lőszernél is kell állítani a távcsövön. Ha pedig már kompenzálunk, akkor csak nem mindegy, hogy mennyit. Ne felejtsük el, hogy a sportlövők a lényegesen kisebb sebességű 308-as Winchester lőszerrel magabiztosan tüzelnek a 450 méterre lévő célpontokra. A 300-as Winchester Magnum egyik nem éppen szimpatikus tulajdonsága, hogy minden lövésnél megrugdossa a vadász vállát. Ezzel nekem is számolnom kellett, mert ha van valami, amit a lövészetben nem szeretek, akkor az a túlzott rugdosódás. A visszaható erők csökkentésére többféle lehetőség is kínálkozik. Sokak szerint a legkényelmesebb megoldás a csőszájfék. Ez valóban hatékony, viszont nagyon megnöveli a fegyverdörejt, és ez a másik dolog, amit nem kedvelek. Kivétel nélkül mindig valamilyen hallásvédő eszközzel lövök, lőtéren és vadászaton egyaránt. Otthoni vadászatokon leginkább fülkagylót hordok. Használata hamar megszokható, és ezzel a segédeszközzel elkerülhetjük a néhány vadásztársunknál korán jelentkező nagyot hallást. Én olyan típust használok, amely beépített okos elektronikával rendelkezik. Ez beállítástól függően a környezeti zajokat felerősíti, így a leghalkabb suttogás is jól hallható, viszont a másodperc tört része alatt leszabályoz, ha a hangerő 50 decibel fölé emelkedik. Ide is elhoztam a készüléket, de nem tudom azt, hogy mennyire tudom majd használni. Az elektronika nem szereti a vizet, abból pedig Alaszkában van bőven. Van nálam füldugó is, majd kialakul, melyik működik jól a gyakorlatban. További lehetőség a visszarúgás mérséklésére a fegyver tömegének növelése. Ezt sokan nem szeretik. Ez a megoldás homlokegyenest szembe megy a fegyver tömegét a végletekig csökkentő, időszerű divattal. Engem nem zavar a nagy tömeg, sőt, pontosabban lövök a nehéz puskákkal, ezért vastagabb falú, úgynevezett semi-weight csövet rendeltem a blázerhez. A csőfal vastagítása a tömeg növelésén túl jót tesz a fegyver pontosságának is. A könnyű műanyagtussal együtt használva viszont kissé csőnehézzé válhat a fegyver, így a tusba becsavartuk a Kickstop visszarúgás csillapító rendszert. Ez újabb 600 grammal növelte a tömeget, és jót tett a kiegyensúlyozottságnak is. Ráadásul ez nem holt tömeg, hanem egy olyan mechanikai eszköz, amely a tömegpont áthelyezésével akár 20%-kal csökkenti az érzett visszarúgást. További tömegnövelés végett, a tusra húztam egy elasztikus lőszertartót, ami 9 lőszert fogad. Ezt tartom a legjobb megoldásnak, így sosem marad otthon, és hosszú kabátban is kéznél van a tartaléklőszer, nem kell a kabátot kinyitva az övemen kotorászni. Bonyolult fizikai számításokat nem végeztem, de az így összerakott puska érzett visszarúgása szinte kisebb, mint egy átlag 30-06-osé. Miután a kaliber is megvolt, némi levelezést követően az RVS top-end lőszerét, a híres Evolution-t választottam. 30-06-os kaliberben korábban nagyon jó tapasztalatokat szereztem az Evo lövedékkel. Azonnal nyílik, még lágy rész találat esetén is, viszont sosem esik szét. Gombásodása szinte mértani pontosságú. Néhány tesztvadászat után kiderült, hogy a nagyobb sebességű 300-as Winchester Magnumból kilőve is nagyszerűen működik. Közeli találatnál is nyílik, viszont nem szakad szét. Korábban állítólag gondot okozott, hogy bizonyos alapkaliberhez fejlesztett lövedékek a közepes magnum kaliberekből kilőve nem torzultak megfelelően, vagy átsuhantak a vadon gombásodás nélkül, vagy pedig felületi sérülést okozva darabokra szakadt az óriási becsapódási sebesség miatt. Szívem szerint azt írnám, hogy az Evolution a legjobb lövedék, amit valaha fejlesztettek. Az észszerű véleményem viszont az, hogy ez csak az egyike a legjobbaknak, és ebben nem hiszem, hogy tévednék. A céltávcső választása szerencsére sokkal egyszerűbben ment. Így a puskámra a Zeiss csúcsmodellje és büszkesége, a vadászmagazinok címoldaláról és hirdetéseiről ránk kacsintó híres Victory Dire Range 3-12x56T második generációs változata került. Ebbe a páratlan optikába a Zeiss mindent beletett, amit a céltávcsövek gyártásáról az elmúlt sok-sok évtizedben megtanult, és ez bizony nem kevés. 3 és 12 között állítható nagyítási érték, miközben a szálkereszt vastagsága nem változik. Megvilágítható szálkereszt, fokozatmentes állítási lehetőséggel és memória funkcióval. Külső balisztikai tornyok a gyors és pontos röppálya kompenzációért. Azonban a beépített lézeres távolságmérő az, ami a céltávcsövek királyává teszi. Ez utóbbi műszer pontosságára jellemző, hogy 600 méterig plusz-minusz 1 méteres pontossággal mér, míg ettől az értéktől a mérési tartomány végét jelentő 999 méteres távolságig a pontosság plusz-minusz 5%-os. A Zeiss tervezői tényleg mindenre gondoltak, így a távolság érték leolvasására szolgáló kijelző fényerejét a szálkereszt fényerejéhez hangolták. Ha a szálkereszt megvilágításának erősségét növeljük, akkor a távolságot méterben kifejező számok fényereje is nő. A bonyolult elektronikát egy CR123 mintájú szupertartós elem hajtja meg, amiből a biztonság kedvéért tartalék is lapul valahol a hátizsákon mélyén. A céltávcső újabb 1 kilót adott az ösztömeghez. Eddig az ideális fegyver-lőszer-optika kapcsolatról szóló elméletem. Annyira jól átgondoltnak tűnik, és tudományosan hangzik, hogy kimondottan rosszul esik bevallanom, hogy nem, vagy nem teljes mértékben igaz. Alaszkára és az egész expedícióra minden szempontból igyekeztem nagyon alaposan felkészülni, hiszen az élmény így válik teljessé. Ez a felkészülés magában foglalta többek között a nyelvtanulást, a fizikai edzéseket, az általam felkeresett helyek történelmének és minimális földrajzának megismerését és a lőkészségem fejlesztését is. Kivételes szerencsémnek tartom, hogy lőkiképzésemet Simonyi Ottó vállalta el, aki mesterlövészként a rendőrségnél teljesít szolgálatot. Oktatási módszertanát mindenhol elismerik, és ahol járt, ott részben vagy egészben alkalmazzák is. Ez azért volt fontos számomra, mert egy dolog világszínvonalon érteni valamihez, és egészen más az oktatás. Első közös edzésünkre idén június 7-én került sor a Nagytétényi lőtéren. Ottó természetesen mindenekelőtt belenézett a fegyvertáskámba, és bizony nem volt elragadtatva attól, amit látott. Mint ahogy azok a precíziós lövészek sem, akik éppen szokásos felkészülési tréningjüket tartották. Az általam összeállított hardware komoly kritikát kapott. Mindenek előtt Ottó véleménye szerint a 12-szeres nagyítás nem ideális a hegyi vadászatok során esetenként előforduló extrém lőtávolságokra. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet eredményesen hosszú távú lövéseket leadni ennek az optikának a segítségével, csak éppen gyártanak ennél sokkal használhatóbbat is erre a feladatra. Ő minimálisan 30-szoros nagyítást javasolt. A vadászok körében első rangúnak tartott blázer nyeregszerelék nem örvend túlzott népszerűségnek mesterlövészkörökben, mint ahogy maga az R93-as puska sem. Az egyik profi azt találta mondani, hogy ő bizony semmi pénzért nem sütné el ezt a fegyvert. Az R93-as kapcsán időről időre felbukkan a biztonság kérdése. Tény, hogy az elmúlt években jó pár R93-as felrobbant, mint ahogyan az is tény, hogy ezek egytől egyik felhasználói hiba miatt történt robbanások voltak. Talányos módon a vadász sajtó az R93-as baleseteknek minden esetben komoly teret ad, valóságos cikk sorozatok születnek egy-egy esetről. Miközben legalább ugyanennyi más márkájú és rendszerű puska is felrobban, de ez valamiért nem kelti fel a nemzetközi zsurnaliszták figyelmét. A jól értesültek szerint ez bizony nem a vaksors műve. Nem vadászó kedves olvasóim kedvéért említem meg, hogy az egyenes húzású R93-as puska működtetése sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a piacot uraló forgó tolózáras fegyvereké, és így az R93-as rövid idő alatt komoly piaci sikereket ért el, természetesen a hagyományos rendszerű puskák rovására. Nem kizárt, hogy a külföldi vadászsajtó hirdetési bevételeinek vélhetőleg jelentős részét kitevő fegyvergyárak egyfajta nyomásgyakorlással éltek az R93-as ellen, így erős negatív kampány és hisztériakeltés zajlik a blázerpuskák körül. Magam is a reklámpiacon dolgozom, nem lennék meglepve, ha ez a pletyka igaz lenne. Láttunk már ennél sokkal cifrábbat is. Mindezzel együtt a hazai mesterlövészek azok közé tartoznak, akik nem tartják biztonságosnak ezt a típust. A háborúk darazsai nincsenek lenyűgözve a Weatherby és egyéb nagy teljesítményű lőszerektől sem, és ez alól az én Winchester Magnum munícióm sem kivétel. Természetesen ezekkel a gondolatokkal senkinek nem kell egyetértenie. Az értelmes vita csak előbbre vihet. Aki azonban vitába száll a mesterlövészek véleményével, az egy pillanatra se felejtse el, hogy valódi profikkal vitatkozik, akik közül akár egynek is komolyabb tapasztalata van a fegyverekről, optikákról, lőszerekről, valamint a hosszú távú lövészetről, mint a hazai vadásztársadalomnak együttvéve. Más oldalról viszont a vadászat nem mesterlövészet. Olyan puskát és optikát kellett találnom, ami expedícióm során univerzálisan használható. Mindösszesen két olyan vadra tervezek vadászni, ahol reális esély van a 400 méteres, vagy az annál is hosszabb lövésekre. Ezzel szemben áll 15 olyan vad, ahol szinte elképzelhetetlen ekkora lőtávolság, így nem biztos, hogy célszerű lett volna egy precíziós fegyvert vinnem magammal. Az biztos, hogyha kifejezetten hegyi vadászatra adom a fejem, akkor nem ezzel a fegyverrel és céltávcsővel fogok útra kelni, de erre az utamra még mindig jó választásnak tartom. A gyakorlás során felül kellett bírálnom lőszer választásomat is. Az Evo érdemeit nem csökkenti, hogy ez egy alapvetően vadász lőszer, és mint ilyen tipikusan 300 méternél rövidebb lőtávolságra ideális. Ennél hosszabb távon némi bizonytalanság tapasztalható a röppájában. Ennél komolyabb probléma, hogy az amerikai lobby olyan hatékonyan zárt össze a német muníciók előtt, hogy azok szinte beszerezhetetlenek az Egyesült Államokban. Ha netán kifutok a töltényekből, akkor egy teljesen ismeretlen, helyszínen megvett munícióval kellene folytatnom a vadászatot. Ez nem fér össze a kockázatot minimumra szorító alapelvvel, amely az egész expedícióm előkészítését jellemezte. Amerikai ammót kellett tehát találnom. Végeredményben 180 grain, 11,7 g tömegű Harnedy SST interlock töltényekkel raktam tele láncait, pontosabban lakatjait vesztett Peli 1200-as lőszeres dobozkámat. A tűhegyes műanyaghegy és a boat tail csónakfar lövedék kialakítás biztosítja a lehető legkisebb mérvű sebességvesztést, és ez nem csak a lapos röppája, hanem a gyakorlati ölőerő perspektívájából sem elhanyagolható előny. Egy némely más műanyag hegyet viselő lövedéktársával ellentétben a becsapódás után, bár gyorsan nyílik, mégis megőrzi az eredeti tömeg 90%-át a gyártócég állítása szerint. Így a nagy testű vadak esetében is elegendő mélységi hatással számolhatunk. Az esetleges utánpótlás kiválóan megoldott. A Harnedy egyike az Egyesült Államok nemzeti lőszermárkáinak, és a cég gondoskodik arról, hogy minden vadász vagy fegyverüzletben rendelkezésünkre álljon a szükséges muníció. A Harnedyt természetesen az utolsó utáni pillanatban választottam, így az amerikai hatóságoktól már megkapott lőszerbeviteli engedélyt módosítani kellett. Rebecca Lloyd, a Cabela's kitűnő asszisztense nélkül bizony komoly bajban lettem volna. Kiveszem a puskát, nézegetjük, de a távcső megtartotta az otthon beállított értékeket. Egyelőre nem világos, hogy fogok-e tudni tesztlövést tenni vadászat előtt, hanem akkor körülbelül 5-6 centi alálövéssel kell számolnom 250 méteren. Otthon ugyanis erre a távolságra lőttem be a puskát, de akkor 30 Celsius fok volt, az itteni lényegesen hidegebb levegőben pedig lassabban halad a lövedék. Ha 250-en pontot lövök, akkor 300 méterig nem kell áthelyeznem a célpontot, mert csak 11 centit esik az SST, 15 Celsius fokot feltételezve. 350-en viszont már 26 centit esik a lövedék, de ha gerincre célzok, nem lehet baj. 400-on ellenben már tornyoznom kell, tehát távcsőbeállítással kompenzálni a 47 centis lövedék esést. J. barátom Wildcat tölténnyel érkezett. 30-06-os lőszert szűkített le 6,5 mm-re, ezzel eteti puskáját. Susan este összehívja a táborlakókat. Két grizzly csatangol a környéken, egyedül ne sétáljunk messzire. Külön megkéri a vadászokat, hogy lehetőleg ne lőjék le a medvét, mert még nincs itt a szezonja. Többen egy karibut véltek látni, most mindenki felkapaszkodik az egyik magaslati megfigyelőpontnak átalakított konténer tetejére. Vadul távcsöveznek, de nem látnak semmit.